Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 156. dicséretet. A 156. dicséret így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Márk evangéliumának 10. részéből, a 32-től 45-ig terjedő versekből. A Márk evangéliumának 10. részének 32-től 45-ig terjedő verseit a gyülekezet ülve hallgassa meg. Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt, akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de 3 nap múlva feltámad. Ekkor hozzálépett Jakab és János, az Ebedeus 2 fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt mondták neki, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a kerességgel, amellyel én megkeresztelkedem? Mire ők így feleltek neki, meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik, azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a kerességgel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Amikor ezt a 10 tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, fülünkbe és szívünkbe való befogadását, és adja, hogy az ő nagy nevére teremjünk gyümölcsöket. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, most, amikor megállunk a te szent színed előtt, engedd meg, hogy valamennyien arcunkat a szent város felé fordítsuk, mint ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus is tette. És Urunk, amikor te feléd nézünk, amikor a te templomod felé nézünk, amikor az eljövendőbe nézünk, hadd teljen meg a mi szívünk bűnbánattal, hálaadással, a te dicsőítéseddel. Bűnbánattal, mert egyszerűen nem értjük a te utaidat. Nem tudjuk, hogy hová mégy, és nem tudjuk, hogy mit kívánsz tőlünk. És hogyha tudjuk, hogy hová mégy, akkor nem akarunk azon az úton követni téged. Hogyha értjük, hogy mit teszel, úgy teszünk, mint hogyha nem értenénk, és el akarunk rejtőzni előled. Urunk, hadd kérjünk arra, hogy bocsásd meg a mi nyakasságunkat. Bocsásd meg a mi megátolkodottságunkat. És ajándékozz meg bennünket engedelmességgel. Ezért hadd adjunk hálát hogy a te egyszülött fiat engedelmes volt, mint halálig, méghozzá a keresztfának haláláig. És hadd dicsőítsünk téged, hogy így készítetted el az üdvösség útját, és hadd dicsőítsünk téged azért, hogy emlékezhetünk erre, de nem csak egy holt emlékezéssel, hanem a szívünk élő dobbanásaival, azzal, hogy valósággá és jelen valóvá lehet, ami számunkra az ige, a te egyszülött fiad golgotai áldozata. Hálát adunk nekünk, neked, Urunk, hogy ma is erre akarsz bennünket megtanítani. Küld el közénk a te szent lelkedet, várjuk és hívjuk őt, hogy itt legyen és ő tanítson minket. Te tisztíts meg az ige szólójának az ajkait, és te tisztíts meg az ige hallgatóinak szívét, valamennyiünk szívét, hogy legyen hely az ige befogadására. Így légy most közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Az igére készülve az 512. dicséret első versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján segítségét kérve és szent lelkét várva, igéjét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a már felolvasott helyen, és azon belül is különösképpen a Márk írása szerinti evangélium 10. részének 42-től 45-ig terjedő verseiben. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvérek, az elmúlt két alkalommal, amikor szolgáltam közöttetek, arról a két igéről hirdettem Isten üzenetét, amikor Jézus Krisztus kétszer is bejelenti halálát és feltámadását. Ez a két vasárnap egyúttal Bőjt első és harmadik vasárnapja volt, most pedig Bőjt negyedik vasárnapján folytassuk ezt a gondolatot, amint hallottátok, lekcióként felolvastam azt a történetet, illetve folytatását, amikor a mi Urunk harmadjára jelenti be szenvedését, halálát és feltámadását. Első alkalommal azt mondtam, hogy a bőjt nem más, mint önmegtagadás és kereszthordozás. Múlt vasárnap arról volt szó, hogy a bőjt tulajdonképpen kicsinynek lenni. Most ezen a mai vasárnapon Isten azt üzeni nekünk valamennyiünknek, hogy a bőjt szolgálni és alázatosnak lenni. Mi a közös ebben a három történetben, amikor Jézus bejelenti halálát, szenvedését, halálát és feltámadását, és mi a közös a reakciókban, ahogyan az ő környezete reagál erre a bejelentésre? Három bejelentés és három válasz hangzik el. Egész röviden, szűkszavúan most mind a hármat felolvasnám, hogy egymás mellé tudjuk helyezni őket. Az első alkalommal, amikor bejelentette az ő szenvedését, majd azt mondta, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Erre a bejelentésre volt egy reakció, és arra válaszként mondta Jézus, azután így szólt hozzájuk, ha valaki én utánam akar jönni, és akkor itt elmondja, amiről 3 hete szó volt, az önmegtagadást és a kereszthordozást. És itt volt egy olyan reakció is, hogy Péter így szólt Jézushoz, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Amikor második alkalommal jelentette be Jézus halálát és feltámadását, akkor így szólt, arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. És a reakció azután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. És végül most, amit ma olvastam fel, innen felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de 3 nap múlva feltámad. És a reakció, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön. Ez Jakabnak és Jánosnak a reakciója, és a többi 10 tanítvány reakciója pedig az, hogy megharagudtak erre a 2 tanítványra. Látjuk, hogy nagyon szoros kapcsolat van a bejelentések és a válaszok, a reakciók között. A 3 bejelentés közül a 3. a legrészletesebb, ahol Jézus Krisztus a legrészletesebben elmondja az ő szenvedését, halálát és feltámadását. És a 3 reakció pedig szintén bizonyos értelemben egy fokozatot képvisel, egyre féktelenebb hatalomvágyról, nagyra vágyásról beszél. Az első bejelentés után, bár erről az igében nincsen szó, valószínű, hogy valaki oda mehetett Jézushoz, és azt mondhatta neki, hogy Uram, én követlek téged. És akkor mondhatta el Jézus ezeket a szavakat, hogy ha valaki én utánam akar jönni, akkor tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Második alkalommal már a nagyságról beszélnek a tanítványok, hogy ki a nagyobb. A 3. alkalommal pedig már arról van szó, hogy Jézus hagyja jóvá, hogy Jakab és János a legnagyobb. És a 10 is igazán azért háborodott föl, mert ők is ugyanezt szerették volna kérni Jézustól, csak Jakab és János megelőzték őket. Tehát azt látjuk, hogy Jézus Krisztus haláláról, elvettetéséről, szenvedéseiről beszél. És ugyanakkor akik követik őt, akik vele vannak, a tanítványok, azok pedig egyre inkább a fordítottjáról beszélnek. Urunk, ki a nagyobb? Engedd meg, hogy mi üljünk a te jobb és bal kezed felől. Hogy mi ennek az oka, arról már az elmúlt alkalmakkal is beszéltem, hogy amikor azt hitték, szóval amikor Jézus elindult Jeruzsálem felé, akkor az ő tanítványai és maga a sokaság is azt hitte, hogy most fog bevonulni Jeruzsálembe az ő uruk azért, hogy átvegye a hatalmat. Átvegye a hatalmat, kiűzze a római hadsereget, és megalapítsa azt az országot, amelynek ő lesz a királya, és amelyben igazán érdemes elülülni. Úgy gondolták a tanítványok, hogy Jézus a hatalom átvétel céljából indult el Jeruzsálem felé, és megindult a helyezkedés, megindult a pozícióharc, hogy mindenki közel legyen a tűzhöz, amennyire csak lehet. Ez Jézus Krisztus teljes félreértése. És ma is olyan sokan vannak, olyan sok keresztény közösség, és közöttünk is olyan sokan vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy Jézus Krisztus követése az egy diadalmenet, sima országút a mennyországba, ahol már nincsenek bajok, ahol nem lesznek betegségek, nem lesznek nyomorúságok. Minden csupa szép és csupa jó, és el lehet kerülni a szenvedést. De nézzük részletesebben azt a pár verset, amelyet textusként olvastam fel. Miután Jakab és János mindezeket elmondta, miután a 10 másik tanítvány megharagudott rájuk, Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. Uralkodni azt jelenti, hogy elsőnek lenni. Itt, amikor a népek fejedelmeiről olvasunk, egy olyan szó szerepel itt, ami az eredetet, a kezdetet, az elsőt jelenti, és ilyen értelemben beszél a főről, ami fő, és így valóban lehet így fordítani, hogy a népek fejedelmei. Aki elsőnek számít, az a világban úrrá lenni akar, leigázni akar, zsarnokoskodni akar. Uralkodnak rajtuk, ahogy az ige írja. A nagyok pedig, a népek nagyjai, azok pedig hatalmukkal visszaélnek, hatalmaskodnak, ahogy az eredeti görög szövegben áll. És Jézus aztán elmondja, hogy közöttetek nem így van, mert közöttetek egy fordított logika érvényesül. Aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, az végezzen szeretett szolgálatot, az végezzen asztal körüli szolgálatot, felszolgálást. Aki pedig első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Micsoda ellentét? Micsoda ellentétnek kellene lenni a világ és Jézus övéi között? A világ és a tanítványok között. Egyik oldalon a hatalommal való visszaélés, a másik oldalon pedig a szeretetből történő szolgálat. És aki első akar lenni, annál még erősebb ez a különbségtétel Jézus szavaiban. Aki első akar lenni a világban, az nem más, mint egy zsarnok, a tanítványok között pedig egy rabszolga. Micsoda ellentétekben beszél Jézus. Igen, a világban, a népek között ez a divat. Így gondolják, hogy így van jól, hogy aki első akar lenni, aki nagyjá akar lenni, az megpróbál keresztül gázolni mindenkin és mindenen. És hogyha nem tud első lenni, az csak azért van, mert nem eléggé erőszakos, nem eléggé ügyes, nem tudja eléggé kihasználni a lehetőségeket és az alkalmakat. Így van ez a nagy világpolitikában, ahol a szuperhatalmaknak még a segítsége is borzasztóan önző. Gondoljunk csak arra, hogy Iránt mennyire könnyen megleckésztette az Egyesült Államok, hiszen Kuvaitot fel kellett szabadítani, mert ott olaj van, míg Boszniában testvérek is olvasnak újságot, néznek tévét, hallgatják a rádiót, hogy mennyire tehetetlenek a nagyhatalmak, mert nem is akarnak semmit sem tenni. De itt a mai magyar politikai valóságban is ez van. Választások előtt állunk, és minden pártra a féktelen hatalomvágy a jellemző. De azért nem kell olyan messzire menni, nézzünk csak körül saját családunkban, hogy mi nálunk vajon hogyan van. Aki első akar lenni, az vajon mit csinál? Mert a férj tud a legjobban ordítani, a kamasz fiú tud a legszemtelenebb lenni, az asszony emancipációba, függetlenedésbe menekül, és néha egy-egy bakfis lány a maga nyafkaságával tudja kiharcolni azt, amit akar. Mindenki bevet mindenféle eszközt annak érdekében, hogy az ő akarata érvényesüljön. De nem így van közöttetek, mondja Jézus Krisztus. A világban így van, de közöttetek nem így van. Hát valóban nem így van közöttetek? Valóban nem így van közöttünk? Mi úgy akarunk elsők lenni, hogy szolgálni akarunk? Úgy akarunk elsők lenni, hogy szeretetben másoké vagyunk? Hogy másoknak a rabszolgái vagyunk? Kettős fokozás is található az igében. Mert nem csak arról van szó, hogy aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, itt a szeretet szolgálatról van szó, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Tehát nem csak egy ilyen fokozás van, hogy szeretet szolgálatot végző, önkéntesen szolgálatot végző ember, illetve rabszolga, aki ugyan szintén önmagát önkéntesen adja rabszolgaságba, de mégis másoknak a rabszolgájának érzi magát, szintén szeretetből és szintén alázatból, de érzik a testvérek ezt a fokozást. De nem csak ez a fokozás, hanem az is, hogy aki közöttetek nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Aki csak nagy akar lenni, az annak elég, hogyha közöttünk, a magunk körein belül szolgálatot végez, szeretett szolgálatot végez, de aki első akar lenni, az mindenkinek legyen a szolgája, válogatás nélkül. Jó, olyan sokszor van az, amikor azt a választ hallom egy-egy kérdésre, hogy igen, itt az egyházon belül, igen, a testvérek között lehet úgy élni, ahogy Isten kívánja tőlünk, de kint a világban nem lehet, mert ott farkas törvények uralkodnak. Kint a világban kénytelenek vagyunk mi is az adócsaláshoz, a lopáshoz, a hazugsághoz folyamodni, mert hogyha nem, akkor eltipornak bennünket. Jaj, milyen ferde ez a logika! Isten akarata mindenhol érvényes, nem csak az egyházon belül. Hogyha mi elsők akarunk lenni, akkor mindenkinek a rabszolgája kell, hogy legyünk. Nem csak a mi szeretteink körében, nem csak a testvérek között. És akkor meg kell adni mindenkinek, amivel tartozunk. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámat. Akinek a félelemmel, annak a félelmet, és akinek a tisztelettel, annak a tiszteletet. Vajon mindezeket mi megadjuk? Vajon akarunk mi mindenkinek a rabszolgája lenni? Mert máskülönben nem lehetünk elsők. Máskülönben nem lehetünk nagyok, csak hogyha szolgálunk. Hadd mondjak el egy példát az igéből, amelyet ismernek a testvérek. Mózes második könyvében olvasunk részletesen arról, hogy Mózes, amikor felnövekedett a fáraó udvarában, és utána elment, hogy meglátogassa az ő vérszerinti testvéreit, a zsidó népet, akkor látta, hogy milyen sanyarú a sorsuk, és látta azt, hogy egyik testvérét éppen veri az egyik egyiptomi felügyelő, és akkor azt a felügyelőt, azt az egyiptomit agyon ütötte, és holttestét elrejtette a homokban. Aztán másnap, amikor visszament az ő testvérei közé, látta, hogy két héber veszekszik egymással. És akkor megpróbálta őket kibékíteni egymással, de az egyik azt mondta neki, hogy láttuk, hogy te hogyan bántál el az egyiptomival tegnap? Velünk is így akarsz elbánni? És akkor Mózes, megtudván, hogy ki tudódott az ő gyilkossága, elmenekült, és el kellett menni egy másik országba, és ott Jetrónak a juhait legeltette 40 esztendőn keresztül. Mindezt a történetet összefoglalva az apostolok cselekedeteiben így olvashatjuk, ez Istvánnak a védő beszédéből hangzik el. Azt gondolta, mármint Mózes, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket, de nem értették meg. És vajon miért nem értették meg? Azért, mert erővel, hatalommal akart első lenni közöttük. Azért, mert gyilkolt, azért, mert bíróvá akarta tenni magát, anélkül, hogy akkor még Isten elhívta volna őt. Aztán eltelt 40 esztendő, ahogyan mondtam, Jetró juhainak a legeltetésével. És azután hívta el Mózest Isten ott a csipkebokornál. És figyeljük meg, hogy akkor Mózes milyen válaszokat adott Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek? Hát, ha nem hisznek nekem, kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Küldj mást, akit küldeni tudsz. Mózes megtanulta az alázatosságot. Megtanulta azt, hogy ő képtelen azt a feladatot elvégezni, amelyre saját magát akarta elhívni, anélkül, hogy Isten hívta volna előtt. Most viszont Isten hívja, és aztán éppen ezért mennie kell. De látja, hogy ő ehhez a feladathoz kevés. És ezért beszél így Istennel, ilyen alázatosan. De Mózes egész életében alázatos ember volt. Ahogy szintén az ige írja, Mózes a legalázatosabb ember volt ezen a földön, sem előtte, sem utána nem volt olyan alázatos ember, mint Mózes. De alázatossága mellett ott volt az ő szolgálata is. Vezette és intette a népet, és ami nagyon fontos, közben járt a népért. Hányszor volt az, hogy Isten azt mondta, hogy eltörlöm én ezt a népet, és téged teszlek majd nagy néppé. És akkor Mózes azt mondta, hogy inkább engem törölj el, csak ezt a népet ments meg, hiszen a te dicsőséged kisebbedne, a te dicsőséged csorbulna, hogyha eltörölnéd ezt a népet, mert akkor azt mondhatnák az egyiptomiak, hogy kivezette ezt a népet az Úr a pusztába, de aztán nem tudta őket bevezetni a megígért földre, Kánaán földjére, és ezért inkább elpusztította őket. Így alkudozik, így beszél Isten lelkére Mózes. Persze Isten nem akarta elpusztítani a népet, mindez inkább pedagógia volt a részéről, de figyeljük meg, hogy Mózesnek fontosabb volt a nép, mint saját maga. És aztán Mózes úgy vezette végig a népet a pusztai vándorlás idején, hogy nem volt végrehajtó hatalma, hiszen nem állt rendelkezésére hadsereg, még csak annyi hatalma sem volt, mint a letelepedés után a bíráknak. Semmi mással nem tudott ő a népre hatni, mint az ő szolgálatával. Az ő szolgálata tette őt elsővé, hiszen ő hordozta a népet úgy, mint a gyermeket a dajka az ölében, úgy vitte végig a pusztai vándorlás idején a zsidó népet Mózes. De miért kell az embernek ilyennek lennie? Miért kell nekünk alázatosoknak lennünk? Miért kell szolgálnunk? Ha keresztjénnek nevezzük magunkat, akkor miért kell mindenki rabszolgájává válnunk? Azért, mert a mi mesterünk ilyen volt, és nem lehet feljebb való a szolga az ő mesterénél. mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Itt is ugyanez a fokozás van meg, amiről az előbb is beszéltem. Talán nem rögtön lehet látni, hogy itt ráadásul ugyanazok a szavak is szerepelnek, legalábbis gondolatban. Az első, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Itt ismét csak az a szó szerepel, ami a szeretet szolgálatot fejezi ki. És utána, hogy életét adja váltságul sokakért, ez egyértelmű utalás Ézsaiás próféta könyvére. A rabszolga görög szavának héber megfelelője. Ézsaiás könyvének 42. és 53. része között többször is szerepel. Az Isten szenvedő szolgájáról szóló énekek ezek. Itt jelenik meg az Úr szolgája fogalom. És különösen is Ézsaiás könyvének 52. 53. részében egyértelmű az utalás, a legcsodálatosabb, az egyedül álló szolgálatra. Mindjárt tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindjárt bűnért. Amikor kinozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Fogadd el Jézus Krisztusnak ezt az egyedülálló szolgálatát, és aztán kezd el te is a szolgálatot. Azt mondtam, hogy a bőjt azt jelenti alázatosnak lenni, szolgálni. Adja Isten, hogy az ő ereje által képesek legyünk ilyen bőjtben élni, most húsvét előtt, és mindörökké, amíg csak élünk. Ámen. Urunk, hálát adom neked, hogy te tudtál utolsó lenni. Hálát adunk neked, hogy te vállaltad a Golgotát. Hálát adunk neked, hogy te magadra vetted minden ember bűnét. Hálát adok neked, hogy magadra vetted az én bűnömet is. Úrunk, és így utolsónak lenni azt jelenti, hogy te vagy ezen a világon a legnagyobb. Így utolsónak lenni azt jelenti, hogy te vagy az első. Mert te vagy az első és az utolsó. Nem csak időben, hanem ilyen értelemben is. Ó, Úrunk, hadd ne akarjunk mi nálad olyan értelemben nagyobbak lenni, hogy ne vállalnánk a szolgálatot. Úrunk, hadd akarjunk mi is nagyok lenni úgy, hogy mások felé szeretetből szolgálatot végzünk. És hogy akarunk lenni elsők a magunk környezetében úgy, hogy mindenkinek a rabszolgája leszünk. Urunk, tudjuk, hogy ez csak akkor megy, hogyha a te rabszolga mi voltodat, hogy magadra vetted a keresztet, hogy magadra vetted a mi bűneinket, ezt befogadjuk a mi szívünkbe. Urunk, engedd meg ezt Adj erőt, hogy a te keresztedet be tudjuk fogadni a mi szívünkbe, hogy téged be tudjunk fogadni a mi szívünkbe. És akkor, hogyha te adod az erődet, akkor mi is tudunk hátrébb vonulni, mi is tudunk szolgálni, mi is tudunk mások rabszolgái lenni. És aztán az, hogy kiül a te jobb és bal kezed felől, az hadd legyen a te titkod. Urunk, hadd végezzük most másokért végzett szolgálatot az imádság keretében is. Hadd könyörögjünk másokért, mindazokért, akik nyomorúságban vannak, az elhagyottakért, az özvegyekért, az árvákért, a hajléktalanokért, betegekért, mindazokért, akik egy-egy koporsó vagy egy-egy urna mellett álltak meg az elmúlt időben. Hadd kérjünk a fájdalmas szívűekért, hadd kérjünk azokért, akik úgy érzik, hogy ezen a földön ők az utolsók. Urunk, elégíts meg őket a te kegyelmeddel. Ajándékozz meg őket azzal, hogy nagyok lehessenek a te országodban. Ajándékozz meg őket vigasztalással, ajándékozz meg őket szolgálattal, ajándékozz meg a beteg ágyon fekvőket azzal a szolgálattal, hogy van idejük imádkozni, hát imádkozzanak másokért. Ajándékozz meg minden nyomorúságban élőt azzal, hogy te benned bízzon igazán. És hadd könyörögjünk, hadd járjunk közben ezért a nyomorú világért is. Ó, Urunk, milyen nyomorúságos, hogy mindenki első akar lenni, és ezért ölnek, gyilkolnak, és így lesznek az utolsók. Urunk, kérünk, hogy minél többen értsék meg ezt a fordított logikát a te lelked által. És hadd kérünk a mi egyházunkért is, a mi gyülekezetünkért, saját magunkért, hogy minél úgy akarunk elsők lenni, mint ahogy a világban elsők akarnak lenni. Add a te lelkedet, a szolgálatnak a lelkét. Könyörülj rajtunk, Urunk. Ments meg bennünket önmagunktól. Most hallgasd meg a mi csöndben elmondott imádságunkat. Hadd tárjuk ki a mi szívünket bűnbánatban és háladásban te előtted. Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rajátok, és adjon ti néktek békességet. Amen.